Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
160 éve 1857 nyarán indult gyűjtés a Magyar Tudományos Akadémia székházának építésére. A szabolcsi birtokosok, ügyvédek és bírák által kezdeményezett közadakozás eredményeként 1865. december 11-én avatták fel az épületet, amelyet a porosz Friedrich August Stüler tervezett. A kezdeményezők tettét Nyírbogdányban most már emléktábla őrzi. Ennek avatásán Bokor József, az MTA alelnöke méltatta a nyírbogdányi kezdeményezés jelentőségét, egyúttal köszönetet mondott az emléküket ápoló hagyományőrzőknek. Holland kutatók vizsgálata szerint az úgynevezett vérdoppingnál alkalmazott szer, az eritropoetin, semmivel sem hatékonyabb, mint a placebo. Az EPO-nak rövidített szer egy hormon, amelyet természetes körülmények között akkor termelnek a vesék, amikor az ember hosszabb ideig magas hegységben tartózkodik. A hormon hatására megnő a vörösvértestek szintje, ezáltal a ritkább levegőből is megfelelő mennyiségű oxigénhez jutunk. Dopingszerként való használatát 1990-ben tiltotta be a Nemzetközi Olimpiai Szövetség. A többi között ezt a szert használta Lance Armstrong, a Tour de France országúti kerékpárverseny egykori sztárja, akit 2012-ben fosztott meg minden címétől a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség. A mesterséges intelligenciának ma már nem jelent nagy kihívást híres festők stílusának másolása. A New Jersey Egyetem és a Facebook kutatói most arra vették rá két egymással kommunikáló neurális hálózat rendszerét, hogy új festészeti stílusokat kreáljon. Az egyik hálózatot megtanították arra, hogy felismerje a valóban művészinek tartott alkotásokat és elkülönítse a festészeti stílusokat. A másik hálózat feladata az volt, hogy olyan képeket alkosson, amelyeket az első hálózat művészinek tart, de egyetlen stílusban sem tudja besorolni. Az így létrehozott festményeket a megkérdezettek gyakran kreatívabbnak és esztétikusabbnak tartották, mint a valódi emberkéz festette képeket.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Az idegrendszeri folyamatoknál alkalmazott őssejtterápiák kutatása áttörés előtt áll, mondta a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének munkatársa. A részletekről Gál Ildikó kérdezte Orbán Tamást.
Tulajdonképpen a génbeviteli eljárások és a célzott genetikai módosítások az elmúlt évtizedekben értek el olyan határokat, amikor már hatékonyan és gyorsan tudunk ugye bármilyen élőlénynek a genetikai állományába belenyúlni. Én az előadásomban például, amit tartottam, két területről beszéltem, az egyik az úgynevezett transzpozon alapú génbeviteli eljárások, ezeket ugye a mobilis genetikai elemeknek vagy ugráló géneknek hívják, illetve egy másik módszer, ez a CRISPR nevű technológia, amivel célzottan tudunk tényleg nagyon pontosan módosítani, egy bázispár pontossággal DNS szakaszokat, és ugye egészen addig, amíg ezek ilyen kísérleti jelleggel folytak a laboratóriumban, mondjuk modell szervezeteken, egereken, vagy ezeken a genetikai modellállatokon, addig ez a közvéleményt sem annyira érdekelte, de most már ugye ezek a technológiák elérhetők ugye humán esetekben is, és ott nyilván felvetődik két dolog. Az egyik az a, hogy ezek milyen mértékben használhatók mondjuk a gyógyászatban, tehát a génterápia, génsebészet oldalán. Ugyanakkor felvetik azt a problémát is, hogy ugye meddig van jogunk, vagy meddig tehetünk ilyen módosításokat az emberi génállományban? Tehát hol van a határ? Tehát
jelenleg mi a tudományos álláspont erről?
Jelenleg az a tudományos álláspont, hogy ezek egyáltalán nincsenek még, ezeknek a nagy része a gyógyászatban. Vannak bizonyos génterápiás eljárások, amik főleg a vérképző őseteket érintik, tehát mondjuk ilyen leukémiás esetekben merülnek ezek föl, de ezek mindig a legutolsó szalmaszálak, tehát az az álláspont, hogy génterápiához vagy ilyen genetikai módosításhoz csak akkor nyúlunk, ha minden más ugye kudarcot val. Ugye két okból, az egyik, mert ezek nagyon-nagyon költséges eljárások, a másik pedig az, hogy ugye azért itt a biztonság kérdése az még nincsen megválaszolva. Azért nincsen, mert az, hogy egy genetikai állományt, ugye egy élőlény genetikai állományában, amit belenyúlunk, hogy az évmilliók alatt kialakult kényes egyensúlyokat bonthatunk meg, és ezeket nagyon pontosan és hát hosszú kísérletek során kell ezt bizonyítani, ugye, hogy ezek biztonságosak, tehát ezekkel nem lesz gond, és az alapvető génbeviteli eljárásoknál az is felmerült ugye gondként, hogy mi hiába viszünk be egy gént, ami mondjuk egy terápiás célt megoldana, tehát valakinek mondjuk egy hibás génjének a géntermékét akarjuk megjavítani. A bevitellel lehet, hogy más géneket teszünk tönkre, és mindenképpen ki kell kialakítani olyan eljárásokat, amelyek nagyon célzottan pontosan és mellékhatások nélkül képesek erre. Viszont ez a másodiknak említett CRISPR technológia, ez már megteremti ennek a technológiai lehetőségeit. De ugyanakkor ugye itt megint egy olyan határ is felmerül egy komoly betegségnek, genetikai betegségnek a gyógyításánál, senki nem kérdőjelezi meg ennek a létjogosultságát. De mi van akkor, hogy én azt akarom, hogy nekem van elég pénzem arra, hogy az én gyerekem az mondjuk erős legyen, meg kékszemű, meg ilyen is olyan tulajdonságai legyenek. Nyilvánvalóan ezeknél a kérdéseknél elérkezünk egy olyan etikai, jogi, vagy akár vallási határhoz, ami ugye még kiforratlan, amit még nem tudunk, és semmiképp sem szabad ezt addig alkalmazni, amíg nem csak hogy a géntechnológiai részletekre választ adunk, hanem hogy egyáltalán a tudósok és a társadalom ezt hogy tudja feldolgozni. Szerintem a tudósoknak ma már ugye az a szerepük, hogy nem csak az, hogy ezeket a technológiákat, ezeknek a részleteit közérthetően elmondják mondjuk az embereknek, hanem próbáljanak a törvényalkotókkal, illetve a jogászokkal is együtt gondolkodni arról, hogy ezeket hogyan lehetne szabályozni, ezeket az új technológiákat. Tehát én azt szoktam mindig mondani, hogy úgy érzem, hogy a molekuláris genetika az most ért el olyan fázisba, mint mondjuk a fizika, az atomenergia felfedezésekor, hogy egy óriási potenciális eszköz van a kezünkben, amit nagyon sok jó dologra is lehet használni, de borzasztó komoly mellékhatások, illetve hát nagyon rossz irányba is elmehet ez az egész. És hát itt van az a határ, amikor egyelőre megállt kell parancsolni egészen addig ezeknek az alkalmazásoknak, amik nem tudjuk ezeknek a törvény határait. Viszont hangsúlyozni kell, hogy a kutatásokat emiatt nem szabad leállítani, hiszen pont ezek a kutatások fognak választ adni arra, hogy ezek a módszerek valóban mennyire megbízhatók, és hogy mennyire tudjuk ezeket biztonságossá tenni.
Most melyik orvostudományi területen várható a genetikai módosítások kapcsán valamifajta áttörés?
Leginkább ugye az őssejt kutatásban várható azért áttörés, mert elérkezünk egy olyan pontra, amikor nem csak úgymond a fenotípus, tehát hogyha a rossz tulajdonságot tudjuk gyógyítani, hanem csirájában meg tudjuk változtatni ezeket a genetikai problémákat, de itt ugye olyan őssejteket, vagy olyan szerveket tudunk alapvetően gyógyítani, ahol könnyen elérhető mondjuk az őssejtek, illetve könnyen regenerálódnak. Tehát mondok egy példát, a vérképző őssejtek, ugye amiről mindenki tudja, hogy a vörös csontvelőben folyamatosan termelődő őssejtekből termelődő vérsejtek, azok egy elérhető forrását jelentik az őssejteknek, és a leukémiás megbetegedések esetében ugye lehetőségünk van arra, hogy ezeket az őssejteket genetikailag módosítjuk, kicseréljük, és gyakorlatilag kiavítjunk mindenféle hibát, és onnantól az az egyed, az képes arra, hogy teljes életet éljen. Tehát a betegséget leküzdöttük. De nem ilyen egyszerű más szervek esetében a dolog. Gondoljunk csak például az idegrendszerre. Ugye az idegrendszerünk egyrészt teljesen behálózza az egész szervezetünket, tehát idegsejtek mindenhol vannak, és ezek nagy része nem is osztódik. Nincs egy olyan utánpótlás. Az egyszer kialakult, differenciálódott, és az úgy van. Azokat a sejteket technológiailag még nem tudjuk ugye minden egyes szervünkben kicserélni, és nyilvánvalóan ezek is limitálják azt, hogy hogyan tudunk például ilyen neurodegeneratív betegségeket gyógyítani, de ezen a területen várható például egy robbanásszerű fejlődés, ugyanis egyre inkább megismerjük azokat a neuronális őssejteket, idegsejteket, amiket mégiscsak, hogyha tudunk izolálni valahonnan az agyból, vagy tudunk differenciáltatni például indukált pluripotens őssejtekből, amiket egy bőrből is akár létre tudunk hozni, lehetséges, hogy létre tudunk hozni olyan idegsejteket, amelyek ilyen őssejtként viselkedve, ha beültetjük mondjuk egy gerincvelőbe, ami egy elroncsolódott gerincvelőbe, akkor lehet, hogy tudja pótolni az ottani sejteket. Tehát ezeken a területeken várható szerintem talán nagy áttörés, mert ezek voltak azok a betegségek, amikkel igazándiból nem tudtak eddig az orvosok mit kezdeni.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.